Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Maoli nagyfotó kiállítást is figyelmükbe ajánlunk, illetve a Thália Színház eheti új bemutatójáról is hallhatnak. A mikrofonnál Farkas Dávid. Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája. A közönség május 12-éig szavazhat az általa legjobbnak vélt kötetre. A komoly pénzjutalommal és marketinges támogatással járó elismerést negyedik alkalommal osztják ki. Seres Gerda összeállítása.
Mindig az előző év legjobb szépirodalmi és tényirodalmi könyveik közül válogat a Libri irodalmi díj.
Az a legfőbb tapasztalatom, hogy minden év tele van izgalmas könyvekkel. Ez, tudom, hogy borzasztóan közhelyszerűen hangzik, de tényszerű.
Így összegezte a tavalyi kínálatot Pek Zoltán dalszerző, a Libri irodalmi díj 5-fős zsűriének egyik tagja. Mellette Szilágyi Zsófia irodalomtörténész és Károlyi Csaba irodalomkritikus, valamint Fullajtár Andrea és Bálint András színművészek vesznek részt a szakmai zsűri munkájában. 2018-ban csaknem 150 műből 140 neves közéleti személyiség szavazata alapján alakult ki a 10-es lista, amire a zsűri és a közönség is szavazhat. Ebben szerepel Barabási Albert László, a sikert tudományos hátterét vizsgáló A képlet című kötete, két novellás kötet, Dragomány György szabadulás történetei, vagyis a Rendszer újra, és Szvoren Edina verseim című könyve. A regények közül szerepel a 10-es listán Krusovszki Dénes költő első prózai kötete, a tavalyi könyvhétre megjelent Akik már nem leszünk sosem. Mánvárhegyi Réka Mágneshegy című, a rendszerváltás elherdált lehetőségéről szóló regénye, valamint Szilasi László Luther kutyái című személyes hangvételű története. Egy drámakötet is akad a jelöltek között, Pintér Béla újabb drámái, valamint három verses kötet, Kemény István Nílusa, Simon Mártontól a Rókák esküvője és Takács Zsuzsa Nagy összegző a Vakremény című lírája. Hogy milyen szempontokat mérlegel a zsűri, erről is beszélt Pek Zoltán az Inforádiónak.
A szempontrendszerünk az borzasztó nehéz. Részben azért, mert hogyha elképzeljük, hogy egy ilyen 10-es listában tényirodalom, próza, a prózán belül is nagy regény és novellás kötet, és verses kötet is van, a verses kötetek esetében is klasszikus sorkötet, vagy nagy összefoglaló teljes életművet, átfogó kötet. Viszonylag nehéz ilyesfajta játszmát lejátszani. Nincsen tulajdonképpen olyasfajta módszertanunk, amelyikben azt kellene mondanom, hogy objektív mérce tudunk lenni. Remélhetőleg mi magunk vagyunk annyira professzionális olvasók az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig annyira naív, empatikus, érzékeny olvasók, hogy végül megtaláljuk azt a könyvet, amelyik együtt ötünknek a leginkább tetszett.
A Libri díja valójában két elismerés. Az irodalmi közönség díjról az olvasók szavaznak. Május 12-éig megtehetik ezt online a könyvesboltokban, vagy az áprilisi könyvfesztiválon. A díjátadó ünnepség május 15-én lesz.
A Bauhaus alapításának 100. és Weininger Andor születésének 120. évfordulója alkalmából a művész hagyatékából válogatott kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. A középpontban a művész mechanikus színpadi alkotása, az Abstrakt revű áll. Kuriózumként egy ennek színrevitelőről készült filmet is bemutatnak. Seres Gerna kérdezte Bajkai Éva kurátort.
Az ő hagyatékából, New York-i hagyatékából, mert egy hosszú élet után, tehát nem csak Németországban, hanem Hollandiát, Kanadát megjárva ott érte utolsó életszakaszát, alkotói szakaszát, onnan igazán ritkán kerülnek visszateljes, átfogó válogatások életművekből. Gondolok itt Breuer vagy Moholy Nagy László esetére, amit mindenki tud, hogy mennyi felé szétszóródtak. Ugyanez van Weininger Andor esetében is, aki a hagyatékának egy részét jeles nagy múzeumokba, közöttük a Metropolitanre vagy a Harvardra hagyta, de, és itt a kiemelt fontosságú, a mi gyűjteményi egységünknek, ami egy jelentős darab számot hordoz, és szinte egyedülálló országosan egy Bauhauser esetében, főleg a korai magyarországi vonatkozású dolgokból, de egész életművéből egy teljes áttekintést hagyott a Magyar Nemzeti Galériára.
Mi áll a kiállítás középpontjában, tehát ez a korai alkotói szakasz, vagy egyáltalán valami más témát választottak?
Ennek a koncepciónak megfelelően mindenből mutatunk egy kicsit, tehát a pécsi izgalmas tájképekből, amelyeket Ibrónai hatására kezdett meg fiatalon, és mutatunk a közben az avantgárdtól elforduló szürrealisztikus korszakról, ahol érződik, hogy a második világháború előtti Berlinben milyen problémák merültek föl, de a középpont természetesen az évfordulónak megfelelően, már most a Bauhaus-százra gondolom, de Wenninger Andor évfordulója is van, mert születésének a 120. évfordulója, a középpontban egy rekonstrukciószerűen megtervezett revű falat állítunk, ami azt jelenti, hogy ő maga élete egyik legfőbb művének elgondolásának tartotta egy mechanikus színpad megvalósítását, aminek absztrakt revű címet is adott, ami azt jelenti, hogy annak a geometrikus formákra és színekre, főleg alap- és kiegészítő színekre épülő elemeknek a mozgatásával egy látványszínpadot hozza létre. Ő itt a technikai civilizációt, amit, hiszen éppen a Bauhaus nagy újítása volt, hogy a művészet és a technika új egységét hirdették meg, ő ebbe a folyamatba hozott egy olyan fordulatot, hogy valóban kikapcsolva az embert, mechanikusan mozgatta, előre, hátra, le, fel, körbeforgatva a különböző színelemeket, úgy mondhatnám optikai történést, tehát nem valós emberi történést sugalló hatásából a mai multimédiás művészetünknek azt mondhatom, hogy az előfutáraként jelentkezett.
Bajkai Éva kurátort hallották. Moholy Nagy László fotográfiáiból nyílt kiállítás a mai Manóházban. Bár az alkotó nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére vitathatatlan. A Zseniális kísérletező című tárlat erre is rávilágít. Seres Gerda kérdezte Tóth Balázs Zoltán kurátort.
87 darab fényképről beszélünk, ennyi van a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményében, és azért nagyon fontosak, pont azért, mert nem volt benne a Moholy Nagy László a 20. századi fotoművészeti korpuszba és irányzatok között, ezért ő kívülről tudott erre az egész médiumra rátekinteni, és így olyan perspektívikus vizuális megoldásokat választott, ami által az emlén keresztül megreformálta ezt a leképezési módot.
De bár nem volt része a fotográfiának, mégis hatott rá?
Abszolút, igen. Az életműve, a teoretikus gondolkodása, az írásai és a képi világa megtermékenyítő erővel bírta későbbiekben.
Három nagy témaköré, vagy három nagy részre csoportosították a kiállítást, melyek ezek, és miért érdemes így tagolni?
A fotográfia médiumával a fotogram kísérleteken keresztül kezdett el érdeklődni. Lúcia Moholy Nagy, Lúcia Schultz akkori feleségének a segítségével ment végbe a fotogram kísérletek. A második egység az a fotoplasztikák, ami az ő elnevezése, kvázi fotomontázsokat takar. Fényképelemeket, tehát saját maga fényképeit is, vagy más újságokból vett képkivágásokat ragasztott rá egy papírlapra, ahol saját kezű rajzolásokat végzett, és ezeket később a Lucia ugyancsak lereprodukált, tehát lefotózta, és ezek montásként működtek, és itt talán érdemes megjegyezni, hogy azért fotoplasztikák, mert el akart különölni a dadaista montáshasználattól, a dadaista montáshasználatra a képi, vizuális sokasság, káosz volt inkább a jellemző, Moholy Nagy László képei pedig letisztult konstruktivista képvilággal bírnak, valamint a desti mozgalomnak a neoplaszticizmusára egy ilyen omázs maga az elnevezés. A harmadik egység pedig az egyéb vizuális kísérletei, a béka és a madár perspektíva használat, a háromdimenziós valóság, kétdimenziós valóságá való áttranszponálásából fakadó izgalmas képvilágok létrehozása.
Mennyiben kötődik mindez a Bauhaushoz, vagy mennyiben érhető tetten ebben?
Hát a béka és a madár perspektíva és az egyéb fotográfiai kísérletek azok nagyon. Tehát kvázi, bár nincs ilyen fototörténeti rubrika, hogy Bauhaus stílus a fényképezésben, de hogy ez nagyon szorosan összefügg a 20-as évek új tárgyasságával, vagy a nagyobb zakfiskátjával, ez a leképezési mód, amit ő használt, vagy ez a komponálási mód, amiket ő használt, valamint az intézetben, amíg ott volt Dessauban, 1923 és 28 között, ott ő az írásaink keresztül a gondolkodásával megtermékenítette ezt a közeget, és nyitottatette a fotográfia iránt. Nem volt még fotográfiai oktatás az ő idejében, de nagyon nagy erővel hatott a diákjaira.
Tóth Balázs Zoltán kurátort hallották. Joe Orton a Kulcsjukon át című komédiáját mutatja be a Thália Színház. Egy pszichiáter, az új állásra jelentkező titkárnő és a váratlanul betoppanó feleség kínos találkozásából kiinduló történet egyre őrültebb csavarokat vesz. Fehér Anna Magda kérdezte a feleséget alakító Sel Juditot.
Egy egészen különleges humora van a Joe Ortonnak, ami ugye a 60-as évek Angliájában úttörője volt ennek a humornak, de ezt a humor átkúszott az évek alatt Magyarországra, úgyhogy már mi is kaptunk ebből jócskán, tehát már mi is hozzászoktunk, akár a Monty Python, vagy a fekete humor, vagy a Family Guy animációs film, ami között itt egy olyan fajta humort, ami elszakad a realitástól, és mondhatnám, hogy abszurd humor, megmondom is, csak ezt nehogy valami elrettentő szónak gondolják, de egy ilyen nagyon különleges humora van, és ez az erősség, ez az őrületes örvény, amiben belekeverednek nála a szereplők. Iszonyú húzása van a dolognak, mi nagyon jól szórakozunk.
A történet ott indul, úgy tudom, hogy Dr. Prentice pszichiáter rendelőjébe egy új titkárnő érkezik meghallgatásra a munka miatt, és ekkor betoppan a feleség, akit ön alakít, tehát Fridenthal, Zoltán, Moróc Adrián játsszák ezeket a figurákat. Milyenek ezek az alakok? És mondja, hogy egy húzása van a történetnek, tehát gondolom újabb és újabb őrült helyzetek alakulnak.
Igen, mert ugye van az alapbűn, vagy történet, már rögtön ugye a színdarab elején, amikor, ahogy mondta, hogy a Dr. Prentice magánrendelőiben megjelenik egy új állást betölteni egy titkárnő, aki 3 perc múlva messzelenül találja magát a vizsgáló ágyon, és akkor erre megjelenik a feleség, és innen indul a történet, hogy ugye ezt a kis inflagrantit el kell rögtön palástolni, és hát aztán jön nekik elő a problémák a eldugott cipőkkel és melltartókkal, és különböző még belső újabb karakterekkel, akik még inkább erősítik ezt a fajta őrületet.
A humorban nagyon erős színészek, Tamási Zoltán, Bán Bálint, Vida Péter, még a társaik a színpadon, a díszletet, a jelmezt pedig Izsák Lili álmodta meg rózsaszínben, úgy tudom.
Igen, volt egy rózsaszínű álma, hogy leányálom, és ez megjelenik most az előadásban, de nagyon-nagyon jól funkcionál a díszlet, és hát nagyon sokat tud, nem akarom ellőni itt a meglepetéseket, az majd legyen a nézőké, különlegesen és meglepetésszerűen van használva.
Sel Judit színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda, valamint Fehér Anna Magda és a felelős szerkesztő Illis László nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Kulturális híreket hallottak.